Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Ungvári Krisztián, történész, egyetemi oktató, az MTA doktora. A 20. századi had és politika történetet kutatja, illetve a kommunista időszak titkosszolgálatait és az állambiztonságát. Édesapja Ungvári Rudolf, publicista, író. Népszerű YouTube csatornáján gyakran reagál aktuális történésekre is. Párosunk másik tagja Lil Frak, polgári nevén Babaitis Jorgosz. Rapper, dalszerző, a hazai underground szintér egyik meghatározó alakja. 5 éve indította el a Sávlekötő című zenei podcastjét. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Az túlzás, hogy ma végső soron, szegrővégről két influencert hívtam meg, mert ugye Krisztiánnak is van egy jól menő YouTube csatornája, ahogy neked is. Túlzás?
Szerintem nem.
Influencernek is tartod magad?
Hát bizonyára, tehát egy felelős értelmiségének a Z-generációs megnevezése az influencer.
És hogy érintenek a kommentek?
Nem szoktam mindig minden kommentet elolvasni. De ugye történészként az ember azt is tudja, hogy a hab az a víz tetején van, tehát a kommenteknek a mennyisége és stílusa nem feltétlen reprezentatív a dolgot olvasók szempontjából, de pont a saját YouTube csatorna esetében meglepően kulturált kommentelést látok ott, tehát én eddig senkit sem modernáltam még ki.
Bármit írt?
Bármit írt, mert az önmagát minősítés nem engem.
Volt olyan, ami egyébként emberként neked fájt, vagy rosszul esett, de pont ez a felfogásod, hogy vagy annyira demokrata, hogy azt mondtad, hogy nem moderálom?
Még nem sikerült elérni ezt az inger küszöböt, ahol valaki úgy meg tudjon sérteni, hogy biztos lehet, meg nem akarok ezt tippeket se adni, de ugye ahhoz, hogy valami megsértse az embert, az is kell, hogy az illetőt ismeri, aki sérti.
Igen? Ez kéz a kézbe jár?
Hát nem, miért fájna az, hogyha egy teljesen ismeretlen nickném alatt valaki valami egészen borzasztó trágárságot ír?
Hát nagyon sokaknak nagyon mélyre megy azért ehhez.
Engem az nem szokott annyira, tehát a történész valamilyen szempontból ugye keveréke a tőzsdei befektetőnek, a pszichológusnak, a szociológusnak és még sok mindennek, mert ez egy társadalomtudomány. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy nem mindenkinek tetszik az, amit csinálunk, mindig lesznek olyanok pláne megosztó témákba. Nyilván, akit ez zavar, az ne vállalja ezt.
Igen, meg azért általában negatív komment az nem a személyed ellen szól, nem, hanem inkább arról szól, amit te mondasz, vagy azt cáfolja. Szóval nem személyesek ezek a
hát
negatív kommentek.
Van, ami igen, szerintem.
Igen, ez nem zavart. Tehát egy háborúban ennél sokkal rosszabb dolgok történnek. Kijevben most mínusz 20 fokban laknak emberek, most ahhoz képest, hogy valaki beszól az édesanyámra, az eltörpül.
Neked volt olyan, ami mélyre ment, vagy úgy melengeted?
Hát, én 18 évesen kezdtem el ezt, és akkor még azért nagyon kicsi voltam. Szóval, hogy nem feltétlen mértem fel, hogy mi igaz, meg mi nem, vagy hogy az most egy vadidegen, hanem magamra vettem azért az elején nagyon. Szóval,
de mit például?
Hát mentek olyan súlyos negatív kommentek, hogy akasszam fel magam, kijönnek értem, elkapnak a barbár testvéreikkel, meg hasonlók, de ma már eljutottam oda, hogy figyelmen kívül tudom hagyni, meg terápián is beszéltem erről a terapeutámmal, de el kellett jutni oda, hogy amúgy most már tök szívesen olvasom a kommentet, és tudom, hogy mi az, amit fel kell vennem, meg mi az, amit el kell engednem.
Te gyerekként verseket írtál?
Igen.
Iskola rádió, tehát olyan zsizsegő gyereknek tűnsz nekem.
Én szerintem kívülről nagyon idegesítő, exhibicionista
gyerek. Idegesítő? Ezt is?
Hát szerintem már annak a határán voltam, az biztos, meg diákönkormányzatos, szóval én így pörögtem mindenhol, ahol lehetett.
Miért? Rájöttél így utólag, hogy emögött mi volt?
Sokat gondolkoztam ezen, és biztos, hogy bizonyítani akartam valakinek, aki mai fejjel valószínűleg az az apukám, aki nem feltétlen volt jelen az életemben, és azt az elismerést, amit ott nem kaptam meg azon a csatornán, azt megpróbáltam más csatornákon keresztül megszerezni. Szóval szerintem lehetett ez az egyik motor.
És visszakaptad azt a megbecsülést, elismerést, figyelmet a környezettől, vagy a külvilágtól, amiért ezt elkezdted?
Rájöttem arra, hogy nem ezért kell csinálni. Tehát, hogy most útközben most már ott tartok, hogy nyilván nagyon jól esik. Örülök, hogyha van egy pozitív visszaigazolás, de alapvetően nem kell senkinek semmit bizonyítani. Hanem amúgy arra is rájöttem, hogy én vagyok a legnagyobb kritikusom, tehát hogy saját magamnak a legnehezebb megfelelnem, és azt elérni, hogy megveregessem a vállamat, és azt mondjam, hogy most büszke vagyok magamra, de most már ez van fókuszban, és erre figyelek.
Ha Jorgi esetén arról beszéltünk, hogy olyan zsizsegő gyerek volt, te meg inkább az ügyeskedő fiú voltál a középiskolában, aki cserélgetett dolgokat, hallom, hogy kárpótlási jegyekkel is üzleteltél, akkor ilyen relikviákkal is volt dolgod. Te egy jéghátán is megélő gyerek voltál, aki tudott 2 forintból 3-at csinálni?
Hát azért már ezen a területen is vannak nálam sikeresebbek Magyarországon szerintem egy páran, mert hogy ez a része engem azért korlátozottan érdekelt. Nyilván egy pontig az nagyon fontos volt, hogy én be tudom bizonyítani a szüleimnek, hogy el tudom tartani magamat.
Tehát ez miért volt fontos?
Hát szerintem mindenkinek fontos lehet a szüleivel való viszonyában, hogy azt lássa, hogy ő a belefektetett, adott esetben ki nem mondott elvárásokat valamilyen módon beváltja. Fontos az, hogy az ember a szüleivel egy hullámosszon tudjon lenni, mint ahogy nyilván a szülő-gyerek kapcsolatban mindenféle kimondott vagy ki nem mondott elvárás, teljesítménykényszer is benne lehet, amit adott esetben nem is fogalmaznak meg. De szumma-szummáról...
Várj, bocsánat, igen. A ti esetetekben volt ilyen? Tehát kimondatlanul éreztél olyat, mondjuk el valaki nem tudna esetleg, Ungvári Rudolf az édesapád, jeles publicista író, hogy van valami hátizsák, van valami elvárás feléd megfogalmazva, hogy meg kell nekem ennek tükrében, ennek nyomán felelni?
Hát, elvárások mindig vannak, tehát nekem is vannak elvárásaim a saját gyerekeimmel szemben, hogy bizonyos dolgokat csináljanak meg. Fontos volt, hogy ezt bebizonyítsam, hogy én életképes vagyok, és ezért nyilván ráadásul nagyon kevés zsebpénzt kaptam, ezt hozzá kell tenni. És ha valamit akartam, akkor azt nekem kellett akár üres üvegek összegyűjtésével, akár ezzel, akár azzal, vagy amazzal megkeresnem. Tehát ez kezdettől fogva jól felismert szükségszerűség is volt, hogy a sűrgalom nem repül az ember szájába, és például, amikor én gyűjteni kezdtem először bélyeget, azt is finanszírozni kellett valamiből, mert nem kaptam pénzt arra, hogy bélyeget gyűjtsek. Nyilván kapott az ember bélyegeket, meg cserélgetett, de adott esetben, hogyha a bélyeget adott vett, akkor ebből még tudott. És a bélyeg után jött a kitüntetés, és a kitüntetés azért volt fontos, mert hogy az, hogy egy kortárgyi kultúráját az ember ismerje, az ugye olyan plusz skilleket ad neki aztán a későbbi történészi pályafutásában is, ami nem pótolható. És ráadásul még, hogy meg is éltem belőle, az meg egy különösen, hogy is mondjam, jó dolog.
Mennyi idős voltál?
Hát én 14 évesen kezdtem el kitüntetést gyűjteni, és tulajdonképpen attól kezdve ez így folyamatosan ment. A bélyeget aztán már nem gyűjtöttem. Tehát
tanárok nem szóltak rád? Hogy
miért szóltak volna rá?
Hát nem mindenki veszi azt jó néven, hogy...
Hát miért nem a tanulással
hogy foglalkozol? Miért nem a tanulással foglalkozol, hogy egy gyerek miért ügyeskedik? Gondolom, hogy szünetekbe csináltad.
Először is ez az ügyeskedik kifejezés, ez szerintem nem egészen adekvát. Én az iskolában nem, tehát egyszer volt, fordult elő olyan, még a Lórántfiban, hogy én az iskolában valakivel valamit cseréltem. Ez elég nagy lecke volt, hogy ezt nem lehet aztán csinálni, mert ebből problémák lettek a későbbiek során. A környezetem szerintem nem feltétlenül tudta pontosan azt, hogy én az éremgyűjtő klubjába járok egyébként, mit tudom én, szombatonként, meg kedd utánonként.
Te azt mondtad aztán a későbbiek során, vagy arról, hogy azért neked a függetlenséget, történészi függetlenséget jó részt abból fakadhat, hogy te a 90-es években tőzsdéztél. Ez azt jelenti, hogy te addigra egy szabad szemmel látható, függetlenséget biztosító tőkét is meg tudtál alapozni?
Hát sajnos nem csináltam ezt eleget. Tehát ezt én odáig tudtam eljutni ezzel a történettel, hogy nem függetlenül egyébként a család támogatásától viszonylag hamar egy saját tulajdonú lakást tudtam venni saját magamnak. ez egyrészt egy nevetséges kis porszem, még akkor is, hogyha az egy jó lakás, amiről beszélünk, másrészt meg egy elérhetetlen dolog egy mai 20 évesnek, hogy legyen egy második kerületi lakása. Tehát mindent lehet innen vagy onnan nézni, de mivel engem alapvetően mégis nem kellően érdekelt a dolog anyagi része, ezért nem is fektettem ebbe egy bizonyos időnél többet, tehát amíg szórakoztató volt a kárpótlási jegy, addig kárpótlási jegyeztünk, és hogy itt a hallgatók el tudják ezt képzelni, vagy a nézők.
Elmondjátok, hogy mi az a kárpótlási jegy.
Ez egy fontos dolog, igen. A kárpótlási jegy az egy olyan értékpapír, amit a kárpótlási törvény alapján osztottak, és a kárpótlási törvényt úgy fogalmazták meg, hogy mindenkit, akit különböző joghátrányok értek 1939-től, tehát a kommunizmus meg a második világháború alatt, az kárpótlást kaphatott részbe elvesztett ingatlanért, részbe pedig a szabadság elvonásért. Tehát így kifizették a fogvatartást, az Auschwitzot, ha túlélte az illető, ha meghalt, akkor is adtak valami pénzt az utódoknak, a gulágot, ezeket a dolgokat. Ezek nem voltak túl nagy összegek, de egyszerre nagyon sok kizgudult a magyar társadalomra, és nem emlékszem, hogy volt több mint 100 000 ember, aki kapott kárpótlást, és aztán ezért lehetett egyrészt földet meg lakást venni, illetve lehetett részvényeket jegyezni. Szóval ez a vadkapitalizmusnak egy ilyen jellegzetes 90-es évekbeli sztoria volt, amiben helyt kellett állni.
És te helytáltál, úgy tűnik. Ugye arról beszéltünk, hogy szülői elvárások. Édesanyám azt szerette volna, hogy orvos légy, ugye?
Igen, ő azt szerette volna, hogy doktor Babaitis Jorgosz legyek. Nem lettem. Ő orvosnak szánt volna, vagy ügyvédnek, vagy valami hasonló. Azóta így ő is elfogadta azt, hogy nekem más az utam. És annyira elfogadta, hogy amikor vége lett a giminek, én utána fél évet jártam az ELTÉ-re, Töri Média tanári szakra egyébként, aztán azt abba hagytam.
Törire is? Ezt nem tudtam.
Töri Média tanárira, igen. Igen.
Miért hagytad abba?
Nekem az a fajta oktatási rendszer nem ízlett annyira. Szóval meg az egész közeg nekem furcsa volt, én nem éreztem benne jól magam, nem nekem való. Biztos, hogy van, akinek való ez a kör. Én viszont utána akkor volt az első kiadói szerződésem, és akkor alá is írtam az első nagy lemezemre, és akkor ott éppen abban voltam, hogy akkor én most már csak zenélni fogok, meg színpadon fogok állni, és semmi mással nem akarok foglalkozni.
De ez nem volt egy jó sikerült szerződés, emlékeim szerint.
Ez nem, ez még nem volt az.
Itt mi volt a baj? Nem olvastad el?
Nem.
Effektíven nem olvastad el?
Nem annyira. 19 évesen a bölcsészkarról bementem, adtak egy dobozos üdítőt, mondták, hogy ott ültem a Eminem meg a Kendrick Lamar aranylemezek alatt, és abban voltam, hogy hát akkor miért ne? Szóval nem volt egy átgondolt döntés.
Tehát azt hitted, hogy te most már az a státusz vagy, hogy most sztárt csinálnak belőled, aláfirkantod, aztán...
Hát így abban voltam, igen, hogy akkor ez így egy egyenes út, és biztos jó fej mindenki. Mert ugye az elején mindenki nagyon jó fej. Amíg aláírod azt a papírt, addig nagyon jó fej veled mindenki.
Mik terültek aztán ki a szerződés nyomán?
Hát amit elmondhatok, az mondjuk olyan, hogy százalékok, amik nem nekem kedveznek, az, hogy mondjuk a nevemet mire használják, hogyan gazdálkodnak az én nevemmel, mikben dönthetnek, vagy mondjuk akár, hogy a zeném mennyi ideig szól a kiadónak. Szóval, hogy meddig a kiadó tulajdona az én dalom.
És ha jól sejtem, ez nagyon aszimmetrikus volt.
Hát nagyon, nagyon, nagyon aszimmetrikus. És ez egy olyan szerződés, ami ugye a mai napig tart, attól függően, hogy már nem vagyok ott a kiadóban, ugyanis azok a dalok ott jelentek meg. Szóval ezt már egy életen keresztül fogom vinni magammal, meg tanulom. Amikor elvittük egy ügyvédhez a szerződést, azt mondta, hogy látott már rabszolgaszerződést. Tehát ez volt a véleménye, de amúgy csak a kiadó mellett annyit, hogy egyébként voltak ott nagyon profi és jó szakemberek is, meg vannak onnan jó barátaim a mai napig, de maga ez a nagy, globál, anyavállalatos kiadói működés, az nem feltétlen az előadóknak kedvez. Én meg a bölcsészkarról befordultam, ilyen hosszú hajjal, és abban voltam, hogy akkor most repes leszek. És nem nagyon gondoltam tovább az ügyet. De pont ebben az időszakban volt az, hogy anyukám felhívott áprilisban, ekkor voltak a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a felvételi Én mindig is oda akartam menni, vagy amikor megkérdezte, hogy...
Már egy műsorvezetőnek?
Televíziós műsorkészítőszak.
Ugye bátos osztályba kerültél aztán.
Igen. És anyukám rugdosott el az egyetemre.
De ti miért nem akartál akkor elmenni?
Mert abban voltam, hogy most már a zene.
Jó, most csak, már egyszer.
Hát, hogy csak most már a zenével akarok foglalkozni, és hogy ez így éppen elég lesz. És emlékszem arra reggelre, amikor felhívott anyum, hogy na, Jorgi, legalább próbáld meg. És bementem, megpróbáltam, és abban az évben fel is vettek, igen, és a Bárdos Máté Kriszta osztályba jártam 3 évig, és nagyon-nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanultam, meg olyan embereket ismertem meg az egyetemen, akikkel a mai napig együtt dolgozom, és a barátaim.
Akkor te hivatalos szakmád szerint riporter vagy műsorvezető?
Igen, televíziós műsorkészítő vagyok.
Tehát tulajdonképpen én is el is hallgathatnék, te le tudnál ezt a beszélgetést.
Hát nem ilyen profin, az biztos, de hogy igen, erre képeztek egyébként, igen.
Te viszont fagylaltáros akartál lenni 12 éves korodig, aztán hirtelen ennyibe történész. Igen. 12 évesen miért akar egy gyerek történész lenni?
Mert azt látja, hogy az ország, tehát az a valóság, amivel otthon szembesül, gyökeresen különbözik attól, mint amit egyébként az állam hivatalosságai mondanak neki. Ez egy iszonyatosan nagy szakadék van a kettő között.
De te eladdig, vagy akár eközben azért fociztál, bandáztál?
Focizni.
Nem szereted a focit?
Nem, tehát szóba se jön.
De mely része taszít, vagy át tőled távol?
Mindegyik.
Mindegyik?
Mindegyik, tehát legalább a vízilabda, de azt is nézni, nyilván én nem tudok vízilabdázni, semmilyen sporthoz nem volt mély belső viszonyom, maximum a kirándulás, tehát a túrázáshoz, igen, de a focit meg úgy különösen, tehát nem vagyok ügyes labdajátékokban.
De mondjuk bandázás a fiúkkal, nem tudom én, verekedések, csibészkedések az utcán, rosszalkodás.
Nem voltam én ebbe a műfajba annyira jó, illetve amilyen vágyaim voltak ezen a területen, azt aztán cserkészvezetőként szerintem én ki tudtam élni.
12 évesen vagy akkor 14 évesen, te elkezdtél tulajdonképpen túlélőkkel beszélgetni? Vagy ez nagyon...
Igen.
Azért, hogy, csak úgy végig gondoltam, hogy jutottál el 13 évesen mondjuk egy holokauszt túlélőhöz, vagy egy 56-os...
Azok nem voltak nekem akkor érdekesek, én első világháborús túlélőkkel beszélgettem, de ez korábban, tehát 7 éves voltam szerintem akkor, amikor az apám és a barátai este mondjuk arról beszéltek, hogy milyen volt, amikor őt letartóztatták, hogyan verték, és hogy mit kell csinálni akkor, amikor az embert letartóztatják. Biztos nem egy átlagos magyar háztartás élményei azok, amiket én kaptam. Húgaimat ez nem érintette annyira meg, de engem igen.
Milyen érdekes, hogy őt mennyire érdekli akár a család története, a közelmúlt története. Te pedig tudomásom szerint, hogy édesapád görög.
Igen.
Te mindmáig nem voltál Görögországban.
A mai napig nem voltam, igen.
Téged ez nem érdekel, hogy honnan jössz, ki vagy?
Kicsit apukámhoz kötöm ezt, és ezért pont inkább olyan a viszonyom a görögségemmel, mint apukámmal.
Az miért?
Nincs. És ezért kicsit így távol is tartom magam tőle. Egyébként ott van a bakancs listámon, hogy ezt egyszer meg szeretném ismerni, csak jelenleg még ez inkább triggerel. Triggerel a görögségem sokszor.
A görögséged?
Igen.
Tehát az, hogyha az identitásodnak ez a része szóba kerül, vagy ezzel szembesülsz, akkor a rossz emlék jut eszedbe, hogy édesapádat kevéssé ismered?
Igen, meg az ő hiányossága jut eszembe mindig inkább. Szóval, hogy bárkivel találkozom és bemutatkozom, hát nehezen tudnám elrejteni, hogy görög vagyok.
Mit szoktak ma mondani, hogy meghallják a nevet? Úgy, aki nem ismer.
Pont most voltam nyaralni Athénban, annyira jó hely. És akkor várják, hogy rácsatlakozom, de hát nem tudok, vagy tudok-e görögül.
Te nem tudsz semmit.
Nem, köszönni, meg káromkodni. Ezeket tanultam meg otthon.
Ahogy Krisztián kérdezgette a nagyszüleit, vagy az apukáját, vagy a kortársait. Te kérdezgetted édesanyjának például, hogy ők miért váltak el? Igen. Tudott-e az egész családi történetet?
Apukám történetét egyébként tudom. Tehát, hogy ez a második világháború után volt Görögországban egy polgárháború, és akkor a nagyszüleimet feldobták egy vonatra. A görög nagypapám, ő, ha jól tudom, partizán volt, és itt rakta ki őket a vonat. Ja, akkor lett Beloyanis is, meg akkor telepedett le nagyon sok görög Magyarországon, és akkor az én nagyszüleim is ezzel a generációval érkeztek. Tehát már apukám is itt nőtt fel, de egyébként ő beszél görögül, meg ő egyébként idegenvezető. Érdekel, szeretnék majd egyszer ezzel kapcsolatban így jobban kiművelődni, csak még ezt megelőzi egy belső folyamat, egy elfogadói folyamat, amin keresztül kell majd még mennem.
Mit kell elfogadnod?
Azt, hogy ez is én vagyok. Hogy ez a részem, bármennyire most ne értsétek rosszul, de nem szeretném, vagy nem szeretnék vele szembesülni, de ez is ugyanúgy én vagyok, és a véremben van. Úgyhogy nem feltétlen apukámhoz kell lesz kötnöm, hanem hogy ez lehet, hogy egy kicsivel több, mint egy apa-fia viszony, a származásom. Szóval ez még egy kipipálandó dolog az életemben.
Ma van köztetek beszélő viszony? Tartjátok a kapcsolatot?
Jelenleg nem. Jelenleg most nem beszélünk. Ez nagyon változó. Ők a születésem korán váltak egyébként, aztán egy epizódikus jelleggel felbukkan néha fater, de most jelenleg nem beszélünk, amivel nincsen semmi baj. Akkor az első lemezem megjelent, és meséltem neki a kisebb sikereimet, akkor azt mondta, hogy hát keressek valami rendes munkát, valami kétkezi munkát, mert ez hülyeség.
Azért ez végében, gondolom.
Hát nem esett túlságosan jól, igen. Tehát amikor fejtegetem azt, hogy miért szeretnék ennyire szerepelni, vagy keresem a visszaigazolást, akkor lehet, hogy ezt így ide tudom kötni. Hogy őtől ezt nem feltétlen kaptam meg, igen.
Koncerteden voltam már?
Eljött egyébként, pont tavaly. Eljött tavaly, és akkor megveregette a vállamat egyébként.
A koncert végén?
Igen, a koncert végén. Azt mondta, hogy ügyes vagy. Úgyhogy kezdi értelmezni, de nem feltétlen neki szól, nem feltétlen érti, de nem baj, mert nem is kell, hogy értse már igazából. Én most abszolút úgy vagyok, hogy ő egy ilyen ember, vannak ilyen emberek, nekem ezt magammal kell lerendeznem, meg ha van haragom, azt el kell rendeznem. De hogy nem tőle fogom megkapni a feloldozást. Nehéz. Biztos, hogy nagyon nehéz apukának lenni.
Miért gondolod? Mi jelenti most ez idő szerint a te szemedben a kihívást ebben?
Hát én nagyon sokáig azt is megfogalmaztam magamban, hogy lehet, hogy nem szeretnék gyereket, voltak ilyen gondolataim is. Aztán most már egyre inkább barátkozom a gondolattal, hogy majd szeretnék egyszer egy családot.
Miért nem szerettél volna? Pont emiatt? Tehát a rossz minta kapcsán?
A rossz minta, igen. Meg annyira sok a munka, hogy úgy érzem, hogy csak akkor állnék készen egy család alapításra, hogyha ezt félre rakom. Mert ha valamit csinálok, akkor azt 2 millió százalékkal szeretném csinálni, és valahogy van egy ilyen érzésem, hogy ezt így nem lehet, és ezt meg is akartam tőled kérdezni, hogy te hogy tudod menedzselni az életedet, mert te is annyi mindennel foglalkozol, és néztem, hogy borász vagy, történész vagy, tanítasz, tehát rengeteg mindent csinálsz, és hogy közben családod is van, szóval hogy lehet ezt a egyensúlyt, balanszt fenntartani az életben.
Hát ez nem egyszerű, nyilván a sok ponton történnek érdekkonfliktusok egy ilyen ügy kapcsán, amikor valaki azt érzi, hogy nem jut rá elég idő, és ez elkerülhetetlen. De nekem azért nagyon nagy szerencsém van, egyrészt mert, hogy a munkaidőmet azt viszonylag szabadon tudom beosztani, meg én azért mindig szerettem volna a családot, tehát ez egy fontos dolog volt, hogy legyenek gyerekek, meg feleség, és hogy ez így jó. Hát igyekszem ezt valahogy lemenedzselni.
És hány gyerkőc van?
Kettő ikrek. Oh, wow. Egyébként az az érdekes az egészben, hogy az első 2 év az elég zúzós volt az ikrekkel, mert hogy az Oliver nem nagyon aludt, és emiatt mi sem nagyon aludtunk. És csak hogy mennyire ki voltunk merülve, azt az ábrázolja a legjobban, hogy egyszer, amikor a anyósomnál voltunk ebédelni, akkor az ebéd után egyszerűen ott a helyszínen lefeküdtünk a földre, és elaludtunk. És aztán utólag megnéztem a Magyar Tudományos Művek Tárába, hogy látszik-e statisztikailag az, hogy én kevesebbet publikáltam volna ez alatt az idő alatt, és ez nem mutatható ki. Aminek persze lehet, hogy az egyik oka az, hogy a kutatások azok ilyen elhúzódó dolgok, tehát van, amikor 4 évvel később lesz bőle valamilyen kézzelfogható tanulmány, de akárhogy is csűrtem, csavartam, nem tudtam megállapítani azt, hogy kevésbé lettem volna termékeny, pedig tényleg arra emlékszem, hogy totál ki voltunk az alatt az első 1-2 év alatt.
Tehát akkor meg lehet csinálni, csak akkor nagyon kell csinálni.
Hát az ember tudja, hogy mit szeret, akkor az menni fog. Tehát ezek mindig, nyilván nem, ezt nem tudtam volna csinálni 25 évesen így, amit 40 évesen csináltam, tehát meg kellett érni erre az állapotra.
Tehát évesen lettél apa?
Hát 40.
40.
Akkor van idő.
41 pontosabban, igen, igen, tehát viszonylag későn, de akkor az eléggé gyorsan és tudatosan történt el a jó egeknek.
Belevágtam a szabadba.
Igen, azt mondtam, hogy akkor van időm.
Van.
Akkor van időm, lehetsz, mert...
Bőven van.
De ilyenkor eszembe jut, hogy hát amúgy, tudom, körülöttem most már, akikkel egy gimibe jártam, azért már van, akinél van baba, valaki összeházasodik, már megvannak az első barátaim, akiknek megvan a baba. És
te mennyi idős vagy?
Én 26 vagyok. És ők mondjuk ilyen 31-32. És én még annyira nem látom azt magamon, hogy 32 évesen lesz gyerekem. Úgyhogy ez a 40, ez most olyan, amivel így ki tudnék békélni, igen.
Te mi változott benned, ha azt mondod, hogy korábban nem tudtad volna elképzelni, és ma már egyre inkább megbarátkoztál ezzel a gondolattal?
Hát több szakítás, sok félresiklott kapcsolódás, tehát hogy alapból volt bennem egy ilyen érzés, hogy nem nagyon lehet egyébként egészségesen kapcsolódni. Vagy hogyha valakivel nagyon összekapcsolódsz, és együtt éltek, nagyon közel kerültök egymáshoz, annak a vége úgyis fájdalmas lesz. És ettől a fájdalomtól úgy döntöttem, hogy akkor majd úgy fogom megvédeni magam, hogy akkor behúzom az ajtót, és akkor nem engedek senkit közel, meg nem is akarok senkit közel engedni. Hát igen, ez munka, tehát ez kellett egy-két-három szakítás, meg nyilván otthon is azt láttam, hogy ez nem működik. Azért, ha visszagondolok az általános iskolás időszakomra, tehát többen voltunk azok, akiknek elváltak a szülei az osztályban. Többen. És olyan csomagokat cipelnek a kis gyerekek már, amiket nem kéne, szerintem. És nyilván nincsenek tökéletes szülők, meg nem is kell tökéletes szülőnek lenni, csak... Igen, tehát kitenni egy gyereket annak, hogy elveszít egy szülőt, az biztos, hogy fájdalmas, és ennek tök sok van olyan módja, ami nem szándékos, és...
Te például meg is fogadtad, hogyha úgy adódik, te, ha fene-fené teszik is, te végig ott maradsz mellette, és ha csak egy módon rá nem fogsz elválni?
Hát pont ez okozza az egyik dilemmát, igen, hogy ahhoz egy olyan emberrel kell találkozni, aki mellett utána azt érzed, hogy az örökké valóságig kitartasz, és ahhoz nagyon közel is kell engedned. És én most éppen azon dolgozom, hogy ilyen szinten így meg tudjak nyílni, de hogyha igen, egyszer lesz egy családom, akkor azt szeretném, hogy örökké tartson, igen. Hogy akkor ott a feleségem és a gyerekem mellett legyek örökké.
Édesanyád aztán később nem ment férhez, ugye? Jól tudom.
Nem ment férhez.
Az jutott eszembe, hogy neked ki volt akkor, aki mondjuk megtanított nyakkendőt kötni?
Az internet. Én YouTube-ról tanultam meg borotválkozni például, szóval az egy jó barátom volt, de amúgy anyukám ellátta a két szülő szerepét nagyon sokszor, szóval...
De el lehet azt látni?
Hát amit ő tudott, azt ő megtette, szóval ott volt velem folyamatosan, úgyhogy közben egyébként dolgozott is, rengeteg mindent ő tanított nekem, tényleg ha csak a sulira gondolok, biciklizett velem, megtanított biciklizni, a első kapcsolatom során tőle kértem tanácsokat, szóval, hogy ő mindenben ott volt mellettem. A faszi energiák azért néha hiányoztak.
És ezt hol gyűjtötted be? Kitől?
Mindig idősebb barátaim voltak amúgy, amikor elkezdtem rádiózni még, ilyen 16-17 évesen, akkor volt egy mentorom, aki rádiózott a Bálint, és akkor tőle tanultam tök sok mindent. Szóval mindig voltak nálam amúgy idősebb férfi karakterek az életemben, akik tanítottak, vagy akikre így számíthattam. És akkor így innen-onnan lestem el viselkedéseket, meg dolgokat.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Ungvári Krisztiánnal és Lil Frakkal. Ha már említette, Jorgi, az előbb, hogy te borász is vagy, és valahol azt hallottam, hogy tulajdonképpen az időd 50%-át azért a borászat teszi ki.
Körbelül.
Csak viccesen kérdezem itt természetesen, hogy te a történészek közt vagy a legjobb borász, vagy a borászok közt a legjobb történész. Minek tartod magad elsősorban most? Mert azért az 50% az engem meglepett. Tehát, hogy ez nem hobbi a te részedről.
Hát mind a kettő egy önálló dolog, külön-külön is meg kell állni a lábán. Az egyiknél a bizonyítás nyilván más jellegű, mint a másiknál. A borászat az egy vállalkozás, ahol nyereségesen kellene tudni működtetni ezt az egészet, és ez egy óriási kihívást jelent. Ez két elvileg egymástól független ügy.
De ha neked mondjuk módodban áll kedved szerint egy átlagos csütörtököt eltölteni, inkább a szőlőtőkék között vagy inkább egy levéltárba?
Ez például attól függ, milyen az idő.
De mondjuk jó idő van.
Hát ha jó idő van, akkor és az a kérdés, hogy a levéltár az éppen mennyire tud épp abban a pillanatban izgi lenni, de hajlanék arra, hogyha jó idő van, és a szőlőben egyébként van munka, ami majdnem mindig van, akkor inkább a szőlőbe mennék. De
van munka, az azt jelenti, hogy te például kötözöl, kapálsz.
Igen.
Tehát te kétkezi munkából is kiveszed a részt.
Hát elsősorban az a legérdekesebb.
Mi érdekes abban neked?
Hát mert rögtön látod az eredményt. Tehát egy monográfia írása során az eredményt, azt még akkor se látott föltétlen, hogyha a könyv megjelent. Tehát elvileg az eredménye az az lenne, hogy az abban foglalt tudományos felismerések valahogy bejutnak a társadalom szövetébe. Most ezt elérni, ez egy nagyon összetett dolog, nem is mindig bizonyítható annyira egyértelműen a hatás, amit te elértél ezzel szemben, ha én azt a két sort bekapáltam, az ott látszani fog, ez rögtön kézzel fogható.
És te ott a helyiekkel kialakítottál egy jó viszonyt?
Igyekszem, persze.
Tehát szervültél az ottaniakkal. Te ott Krisztián vagy, egy haver, egy szomszéd?
Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, de nyilván, tehát van egy, végül is két emberrel dolgozom együtt, akikkel mindennapos kapcsolatban vagyok, de igen. Tehát egyrészt ez egy fizikai munka, ami az embernek jót tesz. Tehát kifejezetten azt érzem, hogy nekem szükségem van erre a típusú fizikai munkára, ha már nem focizom, akkor legalább legyen valami más. Másrészt gyönyörű szép az a hely, ahol dolgozom. Tehát minden nap egy felüdülés látni azokat a dombokat, azokat a meghitt hajlatokat, hallani a vadállatok hangját az erdőből. Tehát ez egy jó dolog, és ez nem konkurenciája a másik munkámnak.
Kérdezte Jorgi az előbb, hogy lehet összehangolni a kettőt. Azt olvastam valahol, és ez úgy megdöbbentett, hogy naponta 200-300 oldalt olvasol. Ez valós ez az adat?
Hát annyit kell szerintem. Igen.
De ez hogy fér bele? 200? Én nem vagyok kisolvasó.
Nem minden nap valószínűleg, de például tegnap az Arcanumon, illetve az anno.at-n kellett különböző újságcikkeket elolvasnom, és szerintem az a mennyiségű szöveg, amin én ott tegnap átrágtam magamat, az tuti volt 200 oldal.
Mondjuk a legújabb könyvedhez, ugye a Hazárdőr, a sakmester és a hasznos idióták című könyvhöz, ami 21 és 44 között mondjuk.
Igen, 41.
41 között végigveszi, hogy tulajdonképpen miért alakult úgy a történelem, hogy alakult. Ez testpecség volt, passzivitás, rossz helyzetfelismerés. Ehhez mondjuk hány ezer oldalt kellett elolvasnod? Ez egy elég vaskos könyv, most olvasom.
Az biztos, hogy egy 20 ezer oldalnál többet, de tehát ez a könyv, ez a legutolsó könyvem, ez eleve egy ilyen nagyon hosszú szülés eredménye volt. Nem írtam erről, de olvastam róla, és ez egy olyan dolog, hogyha az ember mondjuk idegen vezet, akkor elvileg az a mennyiségű szöveg, amit elmond, az általában kevesebb, mint 1%-a annak a tudásnak, ami a fejében van. Ha mások lennének az arányok, az nagyon hamar kiderül, mert akkor össze fog keveredni, nem tud válaszolni egy kérdésre, ami jön. Tehát sokkal többet kell tudni, egy általános iskolai órán is sokkal többet kell tudni, mint amit konkrétan az ember ott felhasznál. Ez egy ilyen kutatásnál megfokozottan így van. Ha valaki egy hangszeren játszik, mondjuk zongorista, és elő kell adnia egy darabot, hogyan definiáljuk azt az időt, amit ő arra az előadásra fordított, abban nyilván benne lesz a konzervatóriumtól kezdve minden, az, hogy a Rachmaninovot egyébként kirázza aztán a fél ujjából, mert egy hétkészülés után tudja. Na most itt is ez volt, hogy én nagyon sok mindent olvastam, aztán egyre szisztematikusabban, és így született ez a kötet.
Te jól tudom, hogy jársz énektanárhoz, de hangszeren nem tudsz játszani.
A hangszeren nem tudok játszani.
A generációdból egyre több emberen megfigyelhető mindez, és én itt teljesen laikus kérdezem, hogy ez a ti szövegalkotásotokhoz, szövegírásotokhoz, komponálásotokhoz, tehát ebből nem veszel, hogy ez a skill lesz hiányzik?
Az enyémből nem veszel. Én úgy érzem, hogy annyi olyan tehetséges ember van, akivel együtt dolgozom, akik ebben a legjobbak, hogy én inkább a szövegírásra és a szövegírói készségeimre trenírozom magam. Tehát szövegíró workshopra például járok, igyekszem verseket olvasni, én is igyekszem olvasni, bár csak a munkám része lenne. Nem annyira éreztem amúgy a hiányát őszintén. Vannak egyébként olyan előadók, akik autodidakta tanulnak meg már például hangszeren játszani, vagy például a popzenében már idézőesen elég tud lenni, vagy amúgy sokszor azt tudja adni a fűszerét az egésznek, hogy annyira saját magának fedezte fel az adott előadó a hangszerét, hogy ezért nagyon egyedi módon játszik vele. Meg az, hogy most már ott vannak olyan szoftverek, amikkel bármit meg tudsz igazából csinálni, akár amúgy az AI is, ami egyébként rettenetesen ijesztő egyébként, tehát hogy már átolt setting meg tudsz írni egy dalt. Én tudom azt, hogy mik az én erősségeim, és inkább azokat fejlesztem. Én ha most elkezdenék tanulni hangszeren játszani, meg se közelíteném azokat, akikkel együtt zenélek.
Te kottát például tudsz olvasni?
Nem.
Ennek se látott hiányat nem kell már.
Nyilván jól jön, meg mondjuk énekórán ezt így nézegettük, de nem feltétlen. Engem úgy általános iskolába én zenei tagozatra jelentkeztem, meg is írtam a felvételt, és nem vettek fel. Emlékszem, még a kórusba diák önkormányzatos voltam, és akkor mondták, hogy álljak be a kórusba, mert lesz egy ilyen erdélyi menet a sulival, és akkor nem tudom, hogy láttátok a Mindenki című filmet.
Igen, persze.
Abba az történik, hogy a kórusvezető tanár megkéri az egyik diákot, hogy tátogjon. Na, ugyanezt kérte tőlem a kórusvezető tanár, hogy jó, tehát is mondja, hogy Jorgos, nagyon ügyes vagy, de hogy lehet, hogy inkább akkor maradjunk a tátogásnál. Szóval, hogy bennem így ennyi zenei potenciált láttak a suliban, úgyhogy én ezért találtam egy ilyen alternatívát, hogy akkor rappet hallgatok, és rapszövegeket írok, meg verseket.
Találkoztál-e azóta ezzel az énektanárral?
Nem találkoztam.
Találkoznál vele szívesen?
Persze, Eminén itt várom bármikor szeretettel, én is amúgy tök szívesen beszélnék vele, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólna.
Én is kíváncsi vagyok.
Nagyon kíváncsi vagyok, meg hát az énekhangom azért azóta még nem fejlődött akkorát, de most már azért így vannak checkpointok, amiket így sikerült meglépni azóta.
Azt mondtad saját magadról, hogy az a típusú rapper vagy, akit bemutatsz anyádnak. Azt hiszem, ez egy dalszövegednek az egyik
sora. Igen.
Ezzel mit akartál mondani, hogy te nem vagy rossz fiú?
Igen, egy kicsit így a karakterem amúgy inkább anti-rapper. Tehát, hogy alapvetően, ha most az ember kimondja, hogy rapper, akkor lehet, hogy inkább arra gondol, hogy bőgatya...
Kitetovált,
trágár folyamatosan, nagyzolás, csajok, pénz, drog, meg a hasonló tematikák foglalkoztatják. Én is lógtam egyébként olyan arcokkal, akik inkább ezt képviselték, meg amúgy vannak az ilyen körökből is amúgy nagyon-nagyon értékes figurák szerintem, és amúgy nagyon-nagyon szerettem is ezt az időszakot, de hogy én inkább vagyok egy mosolygós, néha shy, jó fiú, soft boy néha, de...
Félénk? Úgy érted a shy-t?
Igen, igen, igen.
De mikor vagy te félénk?
Hát tudok én az lenni, vagy nem tűnök annak? Nem tudom, én néha amúgy annak érzem magam, hogy...
Például most ez a szituáció, hogy most találkoztatok először, ez okozott benned megszeppenést, akár csak időszakosan is, előtte vagy közben?
Igen, igen, igen. Bennem okoz, benned nem? Te nem izgultál egy kicsit se?
De mitől izgultam volna? Hát tehát nem merült fel, hogy olyan helyzetbe kerülhetnék, ami a kompetenciáim határain kívül lenne, de ha speciál egy ilyen helyzet állna elő valami miatt, akkor azt szerintem udvariasan tudnánk kezelni, és szerintem neked sincs pontosan ezért az izgalmara semmi akkor, mert hogy az nem merülhet fel, hogy én most itt vizsgáztassalak. Úgyhogy...
Igen, de szerintem én arra gondolom, és ez egy gyakorta előforduló félelem vagy probléma ilyen műsor kapcsán, hogy azért, amikor először találkozik valaki valakivel, a nyilvánosság bevonásával, azért az egy furcsa helyzet. Tudnak szorongani, most nem azt mondom, hogy kötelező szorongani, de nem egy-két ember mondta el utána, hogy egy ilyen helyzetben például képes izgulni előtte.
Nyilván, az nem is föltettem baj, ha valaki izgul, tehát egy előadás előtt én is szoktam izgulni. Egyébként a legjobban furcsa módon, amikor a tanítási gyakorlatom volt a gimnáziumban, akkor izgultam a legjobban. Tehát sokkal jobban izgultam ott, mint amikor 500 fő előtt a cégba előadást tartottam. Igen.
Mikor tudsz te ma izgulni? Mi az, ami tétje van a te esetedben valaminek?
Különböző tétek vannak, de nyilván, hogyha egy olyan típusú vita helyzet volna, ahol egy markánsan más nézetet képviselő egyénnek kellene, vagy lehetne beszélgetni, akkor nyilván egy kihívást jelentene számomra az, hogy tudom ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy az adekvát legyen. Volt is rá példa egyébként ilyenekre, amikor leginkább az volt a kihívás, hogy viseljem el azt, amikor a másik fél sérteget. De
olyankor te tudsz higgadt maradni, és józan?
Nézők szerint tudtam.
Te belül fortyogtál?
Valószínű annyira nem, mert akkor mégiscsak kitört volna belőlem, meg nem vagyok az a típus.
De te tanítottál az SZF-n, nem?
Tanítottam, az SZF-n így van, nagyon vegyes élményeim vannak erről, de tanítottam.
Miért vegyes? Ajaj. Valamiben bevegyek.
Négy szemeszter volt ez, egyrészt botrányosan kevés volt a fizetés, tehát az szégyen teljesnek kell minősítenem, hogy gyakorlatilag, mint hogy valami napszámot fizettek volna azért a munkáért. Nagyon különböző élmények voltak ezek, tehát más és más felkészültségű emberekkel találkoztam.
Hát nem volt sok pénz az egyetemnek abban az időben.
Jó, de ennyire. Tehát, de ez
most viszont nagyon sok volt.
Most bőségesen volna. Nem, az pedig egy nagy kihívás volt azzal szembesülni, hogy valamiről az ismeretanyag az gyökeresen más, mint amit én elképzelek, és az a valami, ez nem feltétlenül mondjuk a magyar történeti kronológiát jelenti, hanem mondjuk azt a kérdést, hogy Magyarországon a zsidók és nem zsidók közötti viszony a 20-as, 30-as, 40-es években az miért volt fontos. Ez például van, akinek ott újdonság volt, és nem értette, hogy ezzel miért foglalkozunk ilyen sokat. Megjegyzem, ezzel másot is találkoztam. És ez most független attól, hogy valaki filó vagy antiszemita oldalról nézi önmagába, az volt az érdekes, hogy valakinek az egy újdonság, hogy ez egy fontos rendező elve volt akkor a magyar társadalomnak. És én nem értettem, hogy egy ilyen egyetemen hogy lehet ezt nem tudni. Illetve hogy lehet erre nem kíváncsinak lenni. De hát az SZF-re alapvetően ugye művészek járnak, akinek mindegyiknek megvan a maga saját világa, ezt nekem is tiszteletbe kell tudni tartanom, és hogyha őket nem ez érdekli, hanem a naplemente filmezésének a részletei, akkor hogy is mondjam, akkor ez van.
Neked az egy nagy törés volt, hogy az történt az SZF-vel, ami történt? Te ott álltál a vártán, ugye?
Ott álltam, én őrséget is álltam.
Hát meg úgy vitted az ászlót, szóval te úgy ebbe úgy 0-24-ben benne voltál.
Én egyetemet foglaltam, igen, tehát amikor bevonultunk szeptember 1 vagy augusztus 31, most már nem emlékszem pontosan, akkor én ott az első naptól kezdve részt vettem az egyetemfoglalásban, aludtam is bent, őrséget is álltam, programokat szerveztem, illetve még a szabadságtéri tüntetést azt részben én szerveztem. És hát ott tapasztaltam meg a bőrömön, hogy milyen egy demokratikus rendszer. Szóval ott tényleg úgy működtünk, hogy mint egy ilyen kis társadalom, ami együtt mozog, megszavaztunk minden kérdést, és úgy is tettünk, úgy is döntöttünk. Tehát közösen döntöttük el azt is, hogy bevonulunk, és közösen döntöttük el azt is, hogy kivonulunk.
Épp ezért nagy arcucsapás volt. Nekem a végeredménye?
Nekem, én utána lettem egy ideig apolitikus. Addig én eléggé lázadó forma voltam, meg kim voltam a tüntetéseken az első sorban, meg könygázt kaptam az arcomba a Kunigunda előtt. És ott, amikor ott voltunk az egyetemen, akkor ott mi tényleg azt éreztük, hogy ennek lesz eredménye. És én utána nagyon sokáig úgy voltam, hogy semmi értelme ennek az egésznek, és már annyi tüntetésen voltam kint, annyiszor hittem abba, hogy valamilyen erőm vagy hatásom lehet, és akkor így abba voltam, hogy sokat gondoltam magamról, és hogy ennek így nem lesz eredménye. Igen. Meg azután így a zenékben is már egyre kevésbé foglalkoztam ilyen témákkal.
Már a közéleti végrehajtás alábbhagyott.
Alábbhagyott, igen, igen.
Azt jól tudom, hogy majd minden ősöd volt börtönbe. Édesanyád is, édesapád is, nagyapád is.
Jó, hát ez csak a nagyszülők generációja, ugye a családot messze vissza tudom vezetni, de igen.
Benned egy ilyen előkép után az maradt meg, hogy igenis, ahogy Jorgi esetén is beszéltünk, oda kell állni, ki kell állni az igazunkért, vállalni kell a kockázatot. Én láttam olyat is, hogy ilyen háttér után az emberben inkább az marad meg, hogy nem kell a baj. Nem ezt példázod, mármint ami a közéleti tevékenységet mutatja, de hogy soha nem volt ez neked intőjel, vagy ami óvatosságra intett?
Nem, nekem sok a savam, tehát én nem tudom ezeket elnyomni magamban.
Megpróbáltad?
Nem.
De ha nem mondanád ki, nem írnád ki, nem csinálnál róla videót?
Akkor gyomorfekét kapnék.
Könnyebb úgy, hogyha az ember ezt világá kiáltja, beleáll, vállalja a kockázatot?
Hát biztos.
Félni soha nem féltél?
De.
Mikor?
Mindig félek. Hát most mi a félelem? Tehát a 2017-ben, amikor kimentem a sipolos tüntetésre, ott is az elején az ember egy kicsit félt, de a bevetés közben már persze akkor nem, mert akkor ott egy ilyen felfokozott állapotban van az ember.
Ez az a tüntetés volt, amikor megütött?
Ja, az. De most tehát én igazából nem nagyon tudom értelmezni a kérdést, mert hogy olyan, aki nem fél, az ugye elmebeteg alapvetően.
Tehát hát előbb még azt mondtad Jorginak, hogy egy ilyen szituációtól miért kell félni.
Jó, de a szituációtól csak ugyan nem kell félni, hiszen barátságos körülmények között zajlik, és ezt előre lehetett egyébként sejteni, hogy egy barátságos körülmények közötti mérkőzés lesz. Ellenben, hogyha az ember kimegy egy tüntetésre, vagy találkozik olyanokkal, akiknek nagyon más véleménye van, vagy vizsgáztatják, akkor nyilván lehet ott félni, például egy vizsgán biztos, hogy félnék. Hogy ne félnék.
Egyébként én is féltem, amikor mondjuk olyan dalt adtam ki, vagy hát annyira durván nem féltem, inkább csak elgondolkoztam azon, hogy ennek mondjuk lehetnek következményei.
Na de az is már vagy előtte van, vagy utána, közben nem tudsz.
Igen.
Tehát
igen,
közben bevetés van.
Hát persze, meg amikor mondjuk, tehát nekem is az volt, hogy amikor valami nagyon felcseszett, és akkor úgy voltam vele, hogy megírom ezt a dalt. Mert tényleg annyira intenzíven éreztem én is a gyomromba a dühöt, meg volt az erős véleményem, hogy muszáj volt, egyszerűen közlésvágyam volt, éreztem, hogy gurul a szöveg, ezt most meg kell írnom. És abban a pillanatban, amikor az ember ezt csinálja, az egy, szerintem egy flow élmény, és akkor semmin nem gondolkozik, hanem csak azt az egy dolgot akarja létrehozni, meg így kicsatornázni magából. Most például márciusban lesz egy új dalom, ami visszatér ezekhez a témákhoz, meg a klip is eléggé hasonló tematikájú lesz. És most viszont amúgy most kimerem jelenteni, hogy azért félek egy picit.
A következményektől?
Igen, most félek kicsit a következményektől, igen. Meg mindenki kérdezi tőlem, hogy nem félek-e.
De mi a kockázata?
Hát most például, ami történt az előadó művészekkel, hogy milyen szintű megfigyelés alatt állnak előadók. Tehát láttunk azért példákat most erre.
Mire gondolsz? Igen.
Én amúgy nincs okom félni egyébként, de hogy azért az már egy elég szürreális helyzet, hogy én írok egy dalt, megcsinálok egy klippet, és akkor már azt kérdezik tőlem a barátaim, meg a pályatársaim, hogy nem félek ezt kiadni.
Végzetül egyet mondj meg, kérlek. Azt mondtad a jövővel kapcsolatban, hogy közel nem látod biztosítottnak, hogy például 10 év múlva egy zenével fogsz foglalkozni. Mivel fogsz akkor, ha nem zenével?
Lehet, hogy nem én fogom csinálni a zenét, de azt például látom, hogy mondjuk ezekben a közegekben maradok, de én amint azt érzem, hogy nincs mondani valóm, vagy ismétlem magamat, ugyanazt írom le, akkor nem akarok.
Észreveszi azt az ember?
Hát én biztos. Én biztos észreveszem magamon, hogyha ugyanazt írom le.
Honnan?
Hát, mert azt érzem, hogy ugyanazt meséltem most el, mint a előző dalomba. Ugyanazt a szót használom, ugyanabból az érzésből dolgozom.
Mert hogy pár évvel ezelőtt azt mondtad, hogy nem értem oda, ahova ti beraktatok. Tehát, hogy mintha már a mikrokörnyezeted, a környezeted feljebb lévő polcra helyezett volna, mint amit te valóra tudtál váltani? Jól dekódolom?
Igen, volt bennem egy ilyen érzés egy időben, hogy nagyon sokan vártak tőlem nagyobb szintlépéseket, mint amilyen gyorsan haladtam az én utamon. De én nagyon nem voltam egy gondolkozó stratéga. Én így sodródtam az árral leginkább, szóval tényleg, hogyha nincs édesanyám, aki elrúgdos az eszefére, akkor nekem nincs diplomám most. Ha nincsen egy nagyon jó barátom a gimibe, akivel rappelek, akkor valószínűleg lehet, hogy nem lettem volna rapper. Ha nem úgy alakultak volna a dolgok, ahogy én éppen így engedtem, hogy alakuljanak, akkor valószínűleg nagyon sok minden nem történt volna meg. Én így mindig örültem a lehetőségeknek, mint egy ilyen kis labrador, és így áramoltam. És az utóbbi évben jött el az, hogy elkezdtem stratégikusan gondolkozni. Most viszont elkezdtem máshogy is gondolkozni erről, lehet ezt egyszerre ésszel és szívvel is csinálni.
Hát akkor legyen ez a végszó, maradjunk ebben, lehet ezt egyszerre ésszel és szívvel is csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Nagyon szépen köszi.
Köszönöm.
Mai vendégpárosunk Ungvári Krisztián és Lil Frak voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.